Szupán Gergely, a Takarékbank vezető elemzője, és Zsidai Viktor, a Concord alapkezelő Citadella alapjának portfólió kezelője, az Aréna ma esti vendégeim. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. És akkor most visszakanyarodhatnánk újra oda, honnan az első részben indultunk. Ugye makrogazdasági adatokkal kezdtük, illetve a Fitch felminősítés lépésével. Egy picit máshonnan közelítsünk. Ugye volt egy meglehetősen rossz GDP adat, és volt egy rossz beruházási adat is. Közelítsünk most onnan, hogy egy átlag polgár, aki nem makroközgazdász, mint mondjuk önök, egyáltalán nem is közgazdász, de mondjuk cégvezető. Mire figyeljen igazán? Tehát súlyozzunk egy picit, milyen adatokra érdemes, vagy kell odafigyelni, aki mondjuk akár csak a saját nyugdíjtakarékosságáról kell, hogy döntsön, vagy mondjuk egy közepes vállalatnak a pénzügyeit kell meghatároznia. Önök szerint mik azok az adatok, amikre igazán kell figyelniük? Tehát például hármat felsoroltam, Fitch felminősítés, GDP adat, beruházási adat. Melyik az, ami igazán fontos önök szerint rövid távon egy gazdasági döntéshozónak? Szupán Gergely.
Hát visszakerülve most akkor megint egy kicsit messziről kell indulnunk. Ugye most látszik az, hogy ugye, ami a munkaerőpiacon zajlik, hogy dinamikusan nő a foglalkoztatás, és immár a versenyszférában is, illetve dinamikusan nőnek a bérek, gyakorlatilag évtizedek óta nem látott reálbér növekedés van. Tehát ebből az emberek gyakorlatilag semmit nem éreznek, hogy most éppen volt egy átmeneti zsugorodás a GDP-ben. Ugyanígy az államháztartás sem érzékeli, hiszen vártnál magasabbak az adóbevételek, ÁFA fronton is, SZIA oldalon is. Tehát az egyes adónemtételek, azok különböző mértékben, de felül teljesítik az előirányzatokat. Tehát ezek egyáltalán nem azt a képet mutatják, hogy egy zsugorodó gazdaságról van szó. Szóval épp ezért arra tippelünk, hogy itt valószínűleg átmeneti technikai tényezők álltak a háttérben. Például olyanok, hogy az Audinál történt egy úgynevezett transfervárás a Győrben gyártott modellen, ami miatt több hónapra kiesett ki a termelés, és majd, hogyha az új modell majd forgalomba kerül, akkor hirtelen lökés fog adni az ipari termelésnek. Ettől függetlenül az Audi folyamatosan bővít Magyarországon, újabb embereket vesz föl. Tehát átmeneti visszaesés volt csak az iparban. Ugyanígy technikai tényező az is, hogy most éppen lezárult az előző EU ciklus, emiatt most meredeken visszaestek az EU által finanszírozott beruházások, de ezt ugye a következő években fokozatosan újra felpörgetik, tehát újra beindul a beruházás. Nyilvánvaló, hogy a eredeti kérdésre visszatérve, nyilván itt a beruházások lennének a legfontosabbak, de mint ahogy mondtam, itt is átmeneti technikai tényezők állnak mögötte. Azt hozzá kell tenni, hogy a beruházásokat az elmúlt években a drasztikusan visszaesett lakásépítések is lefelé húzták. Tehát azt látni kell, hogy a válság előtti években lehet, hogy egy túlpörgetett piacon, nem egészségtelen, túlzottan svájci frank hitelre alapozott piacon évi 36-40 ezer darab lakást adtak át, tavaly évben alig 8000-et, tehát 8000-nél kevesebbet, miközben tavaly évben már 12000 építési engedélyt adtak ki, tehát ez azt látszik, hogy egy fordulat el fog kezdődni a lakáspiacon, és most ez már egyértelműen érzékelhető a lakásáfa csökkentése, illetve a sok kiterjesztése miatt. Tehát, hogyha fölpörög, tehát ezt úgy lehet érzékeltetni, hogy például állandóan panaszkodnak a közgazdászok, hogy túlzottan alacsony Magyarországon a beruházás ráta, most ebből a beruházás rátából 1% pontot tettek ki a lakásberuházások, ami túlzottan egészségtelen alacsony szint. Most, hogyha négyszeresére felugrik, akkor már önmagában 3% ponttal tudja növelni ezt a beruházás rátát. Igaz, hogy ez nem termelő beruházás, de a gazdaság számos ágazatára pozitív hatással van, nem csupán az építőiparra, hanem a bútoriparra, a lakásberendezési és más szolgáltató szektorokra is pozitív hatással van, tehát nagyon kedvező ágyűrűzési hatásai vannak, hogyha valóban élénkülni tud a lakáspiac, és erre mindenképpen számítunk.
Zsidai Viktor, hogyan súlyozunk a hírek között?
Igen, hogyan súlyozunk a hírek között? Mindig máshogy szerencsére, ugye ettől szép ez a szakma. Én azt gondolom, hogy meg kell érteni, és nem olyan gyakran változik egy gazdaságnak a struktúrája, meg kell érteni, hogy éppen milyen struktúra van a gazdaságban. Én 2013 elején írtam egy cikket, az volt a cím, hogy a hétbő esztendő. Arról szólt, hogy igazándiból az EU-s pénzek beáramlása miatt Magyarországon 2013-tól 2020-ig egy éves 3% növekedés lesz. Ez egyelőre nagyjából megvalósult. Ugye azt kell látni, szerintem, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarország szempontjából az EU-s pénzek a szinte mindent meghatározóak. Magyarországon 2010-től 2015-ig bejött körülbelül a GDP-nek a 25%-a, most nagyságrendileg mondom, az országba EU-s pénzként. Ebben az időszakban el tudtunk érni egy 8-9-10%-os növekedést. Ugye ebből azt következik szerintem számomra, most ökonometriai vizsgálatokat nem kezdenék itt el, hogy nagyjából Magyarország külső segítség nélkül legyen az hitelbeáramlás, mint ami a 2000-es évek közepén volt, vagy az EU-s pénzek beáramlása, ami a 2010-es évek közepén van, nagyjából a növekedési potenciálunk nulla. Tehát én azt gondolom, hogy amíg Magyarországra ilyen mértékben jönnek az EU-s pénzek, és kb. 2019-20-ig jönnek az EU-s pénzek, addig Magyarországon minden jó lesz, tovább fog tartani a fellendülés. Tehát szerintem Magyarország és a magyar gazdasági döntéshozók, cégvezetők szempontjából legfontosabb azt nézni, hogy jön-e az EU-s pénz, vagy szétesik-e az Európai Unió, most nyilván mondok egy olyan dolgot, ami nem valószínű, de hát, hogyha bekövetkezik, az nagy baj lenne nekünk. Ameddig jön, addig lesz fellendülés, amikor ez nem jön, akkor szerintem nagyon nagy baj lesz. És még egy dolog van egyébként, amit szeretnék hozzátenni, ugye amiről itt a kollégám beszélt, hogy Magyarországon megkezdődött egy nagyon komoly bérnövekedés a gazdaságban. Tehát a gazdaságban az látszik, hogy most már annyian vagy többen dolgoznak, mint a 2000-es évek közepén a versenyszektorban, miközben kiment több százezer ember külföldre, miközben a lakosság is csökkent. Ez azt jelenti, hogy iszonyatos munkaerőhiány van. Azt jelenti, hogy elkezdtek nőni a bérek, és nem látom, hogy ennek mi vetne véget. Én azt gondolom, hogy a következő évek legfontosabb problémája és kérdése az lesz a gazdasági döntéshozók számára, hogy mennyivel emeljék meg az embereiknek, a dolgozóiknak a fizetését, hogy meg tudják őket tartani. Ez egy nagyon komoly korlátozó tényező lesz. Én azt gondolom, hogy nagyon jelentős reálbérnövekedés lesz Magyarországon, ami egyébként a lakosság szempontjából nagyon jó, hiszen nőni fog a vásárló ereje.
Ja, legalább két fontos szempontot említettek, amiről szerintem érdemes beszélnünk külön is. Ugye Szupán Gergely azt mondta, hogy például ez a GDP rossz adat, ez köszönhető mondjuk annak, vagy betudható annak, hogy mondjuk az Audinál volt egy modellváltás. Jó az ön szerint tartósan, hogy az Audi önmagában egyetlen egy autóipari gyár Magyarországon ekkora mértékben befolyásolni tudja az ország GDP adatát? Szupán hát Gergely.
Önmagában nyilván a túlzott járműipartól való függőség az problémákat okozhat, de látható, hogy Szlovákiában sem okoz nagy problémát, hogyha ott modellváltás történik, hiszen ott már több autógyár működik, és hogyha az egynél van modellváltás, egyiknél modellváltás van, akkor a többi ki tudja egészíteni. Nálunk még azt is lehet volna, hogy túl kevés autógyár van, tehát ha több autógyár lenne, akkor egy-egy modellváltás jóval kevésbé rángatná meg a GDP-t, tehát nyilván jobban kiegészítenék, vagy kisívulna a trend. Ez csak az egyik fele az értekezésnek, de azért látni kell, hogy például a Szlovákiának az autóipar függősége sokkal-sokkal nagyobb, kitettsége sokkal-sokkal nagyobb, mint Magyarországon, hiszen fele akkora gazdaságról van szó, mint a magyar. Illetve van ilyet több, mint 55%-kal a magyar gazdaságnak, miközben jóval több autógyár van ott. Tehát az egyfőre eső autótermelés a világon a legmagasabb Szlovákiában, és Szlovákiában mégsem aggódnak emiatt. Azt is hozzá kell tenni, hogy például Magyarországon van gyógyszeripar is, ami Szlovákiában gyakorlatilag nincsen. Tehát azért nálunk valamennyire több lábon állunk, mint Szlovákia.
Zsidei Viktor?
Én azt gondolom, hogy nem túl szerencsés az, és azt mondom, nem feltétlenül csak az Audinak a kiesése okozta. Ugye itt volt egy másik fontos tényező, szintén említette a kollégám, az Európai Uniós pénzek.
Ez volna a következő kérdés, igen. És az uniós pénzek kiszolgáltatottsága.
A visszaesése, ez már tavaly lehetett látni, hogy ez nagyon komoly problémát fog okozni. Akkor is lehetett már feltételezni, hogy a magyar GDP-nek a növekedése akár nulla közelébe is leeshet. Beszéltünk is akkoriban erről, és írtunk is erről. Ugye az a probléma pont, amit már nagyon sokszor említettem ez alatt a beszélgetés alatt is, hogy Magyarország nagyon-nagyon ki van téve annak, hogy az adott évben 5 milliárd vagy 3 milliárd euró jön be az Európai Unióból. Ugye ez nagyon-nagyon meghatározza Magyarországnak a gazdasági növekedését, ami egyrészt egy jó dolog, tehát ez egy olyan nekünk kb. Most, amiben benne vagyunk, 2008-9-től kezdtek fölfutni, mint egy ilyen Marshall segély, ami megtámogatja Magyarországnak a növekedését, másrészt meg nagyon ki is vagyunk téve neki. Tehát szerintem mi most nem az Audinak vagyunk nagyon kitéve, hanem az Európai Unió.
Ez a nagyobb veszély, ami szerint.
Én nekem szerintem az a nagyobb veszély, hogy ez nem fog örökké tartani. Tehát én azt gondolom, hogy olyan nincs, hogy örökké itt a holland, német, francia választó polgároknak ezt majd el lehet adni, hogy itt támogassuk ezeket a kelet-európaiakat. Pláne akkor, hogyha tényleg az lesz, hogy ez a régió jobban fog nőni, mint az ő régiójuk, lesz egy jelentős bérnövekedés, akkor azt fogják mondani, hogy hát miért adunk ide pénzt. Ha ezek a pénzek megszűnnek, akkor viszont az nagyon fog hiányozni nekünk.
Önök szerint látszik már az, hogy mi lesz 2020 után? Tehát mi lesz a gazdaságnak, vagy mi lehet a gazdaságnak a motorja? Szupán Gergely.
Hát most még nagyon korai ebbe belemenni, tehát nagyon nem lehet, tehát még egy-két évre is nehéz előre látni, hogy pontosan mi fog történni a gazdasággal. Nagyon sok a bizonytalansági tényező, pláne 2020 után. Tehát amennyiben valóban Magyarország át tud adni egy szerkezet átállásra, tehát például annak hatására, hogy nagyon lecsökkent a szabadon elérhető munkaerő, mint ahogy az előbb szó volt arról, hogy gyakorlatilag szakemberhiány van a legtöbb ágazat, tehát rengeteg ágazatban és egyre több ágazatban látszik a szakemberhiány, és éppen miatt arra kényszerülnek, hogy akár két számúgyi bérnövelést is megadjanak a munkáltatók. Nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb rákényszerülnek arra is, hogyha nincs szabad munkaerő, akkor a termelékenységet egyértelműen növelni kell. És amennyiben Magyarország rákényszerül arra, hogy elinduljon az a termelékenység növekedés, akkor viszont egy másik fokozatba kapcsolat hosszabb távon a magyar gazdaság, de ez nem csak Magyarországra lesz így igaz, hanem például Csehországból is kijött egy vészjelzés, hogy Csehországban 130 ezer betöltetlen munkahely van, és egész Kelet-Európából elvándoroltak emberek. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Magyarországról elmentek 100 000, hanem Romániából 3,5 millió ember ment. el például. Bulgária lakosságának 25%-a kivándorol, de ugyanígy igaz ez Észtországra, Lettországra, Litvániára. Tehát onnan is a lakosság 20-25%-a kivándorol, tehát sokkal nagyobb mértékben, arányait tekintve, mint Magyarországról. Tehát ez a szakember hiány az egész Kelet-Európát érinteni fogja, holott ez látszik, hogy most már egész Kelet-Európában kezdik jelezni a termelést a Németország és más nyugat-európai cégek az olcsó munkaerő miatt, viszont ez előbb-utóbb ugye elindul a bérfelzárkózás, és innentől kezdve már egyértelműen ezeknek az országnak a modelljeinek át kell állni a termékenység irányába.
A 2020 utáni növekedési lehetőségünk szempontjából kell amiatt aggódnunk, amiről a beszélgetésünk első felében beszélgettünk, és Zsidai Viktor elég sokat beszélt róla, hogy a magánszféra egyenlőre nem igazán ruház be? Zsidai Viktor.
Igen, én azt gondolom egyébként, nekem az a véleményem, hogy a hét bő esztendőt, ami 2013-ban kezdődött, 2020-ban ismét hét szűk esztendő fogja követni. Nekem, én azt látom, hogy addigra el fogjuk érni azt, hogy már tényleg nem lesz abszolút munkaerő, közben föl fog pörögni a bérnövekedés, ami kevésbé vonzóvá teszi Magyarországot, mint befektetési célpontot, még az ilyen összeszerelő üzemeknek is, mint amik mostanában bejöttek. Ráadásul ez a bérnövekedés inflációt is fog okozni, tehát szerintem 2020-ban abban a helyzetben lesz a magyar gazdaság, hogy egy megnövekvő infláció, csökkenő versenyképesség és az EU-s támogatásoknak a lecsökkenése, jelentős lecsökkenése fog itt találni minket, ami szerintem jó eséllyel egy válságot fog okozni a magyar gazdaságban 2020-tól kezdődően. Hát nyilván ezt majd meglátjuk, meg ezt finomítani kell majd a következő években, mert tényleg, tehát egy évre, két évre sem tudunk jósolni értelmes módon, 4-5 évre még nehezebb, de szerintem, ha a jelenlegi tendenciákat kivetítjük, és nincs változás, nincs szerkezet átalakítás a magyar gazdaságban, és egyelőre nincsen, semmi ilyennek a jelen nem látszik, akkor Magyarország 2020-ban egy nagyon komoly válságba fog kerülni, vagy 21-ben.
Mi a legfontosabb tényező, ami miatt ez nem indul el? Ezt nagyon-nagyon régen lehet hallani, gyakorlatilag 25 éve mondják közgazdászok, hogy kellene a beszállítói szektor, nagyon sok minden kellene Magyarországon, kellene beruházások a KKV szektorban. Ön szerint, Zsidai Viktor szerint miért nem történt? Ez meg.
Én erre mindig Hongkong példáját szoktam fölhozni, ami lehet, hogy nem olyan jó példa. Hongkongnak a fejlettség 1960-ban körülbelül olyan volt, mint Ugandái, az egyfőre jutó GDP is. És egy nagyon...
Szingapúr is, igen.
És Szingapúr is. Tehát ott voltak ezek az országok, láthatóan nem voltak olyan nagyon jó adottságaik, nem volt nagy mezőgazdasági területük, nem volt hova növekedniük, és mégis gigantikus növekedést értek el azért, mert a gazdaságukban egy nagyon-nagyon jól szabályozott, de nem leszabályozott, hanem egy egyszerre szabad és szabályozott volt ez a gazdaság. Hongkongban egyébként a 70-es évek végéig még statisztikai hivatal sem volt. A 10 fő alatti vállalatoknak be se kellett jelenteniük a dolgozóikat. Tehát egy nagyon szabad gazdaságot lehetett üzemeltetni, ahol viszont ugye a Hongkongban például a brit gyarmati rendszer miatt a jogrend és a kiszámíthatóság nagyon erős volt. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdaságnak arra van szüksége, hogy a gazdasági szereplők mindig tudják, hogy ha leszerződnek valakivel, és a másik oldal nem teljesíti a feltételeket, akkor nagyon gyorsan bíróságok el tudjanak járni. Legyen jól képzett munkaerő, legyen meg a kellő infrastruktúra, és békén hagyják a gazdaságot. Ezek nem valósulnak meg, nem csak Magyarországon, nagyon sok európai országban se, és ha ezen nem tudunk javítani, és én nem látom ennek a jelét, akkor baj lesz. Tehát, hogy szerintem, tehát én azt mondom, hogy érdemes megnézni, hogy melyik országok tudtak nagyon sokat nőni az elmúlt 20-30 évben, és érdemes azokról valamilyen módon példát venni.
Szupán Gergely?
És ahhoz, hogy elkerüljük az esetleges 2020 utáni úgynevezett hétszűk esztendőt, az mindenképpen fontos, hogy sokkal inkább az innováció orientált gazdaság irányába kell elmozdulni, ami jelenti azt is, hogy most már végre meg kell tenni az oktatási reformot is, sokkal inkább a kutatásfejlesztés irányába kell elmozdulni, bár ebben az irányban is van elmozdulás, persze nyilvánvaló, csak hát nagyon lassú. Tehát azért látszik, hogy nem csupán összeszerelő üzem van Magyarországon, hanem a Bostól kezdve a Siemensig rengeteg multinacionális cégnek vannak óriási K plusz F központja is, tehát itt több ezer mérnököt foglalkoztat csak a Bosch Magyarországon, ahol például az önvezető autógyártással is foglalkoznak, vagy elektronikus kormányoszlopokkal, vagy más hasonló teljesen innovatív termékekkel, de nyilvánvaló, hogy ki kellene egy átütő, egy úgynevezett átütő méret, tehát ez a, hogy mondják ezt a...
Ez a mérethatékonyság?
Nem is a mérethatékonyság, hanem az átütött tömeg, vagy mi is hogy mondják
ezt. Tehát el kéne érni egy kritikus tömeget.
Kritikus tömeg, ez az. Tehát el kéne érni egy kritikus tömeget ebben az irányban, és abban az esetben, hogyha egy innovatívabb, termékenyebb gazdasággal tud átalakulni a magyar gazdaság, akkor ráléphetünk egy sokkal gyorsabb, dinamikusabb pályára, ami a felzárkózást lehetővé tenni a távolabb jövőben is.
Ehhez még egyet hagyj fűzek hozzá, hogy nagyon sokszor a gazdaságpolitikusok azt gondolják, hogy majd a kormányzatnak a beavatkozásai fogják megteremteni a növekedésnek a lehetőségét. Én azt láttam például a hongkongi példán is, hogy nem attól volt nagy gazdasági növekedés, nem attól nőtt a gazdaság, hogy mindenféle állami programok voltak, hanem az, hogy egy erre azt a példát szoktam mondani, hogy nem akkor játszanak jól a gyerekeink, hogyha oda megyünk a homokozóba, és mi építjük meg helyettük a várakat, mert ő nem olyan homokvárat akar építeni, hanem hogyha odaállunk a homokozó mellé, és mi annyit csinálunk, hogy ők építsék azt a homokvárat, amit akarnak, de ne engedjük, hogy őket egymást fejbe verjék a lapáttal. Tehát szerintem a kormányzatnak a szerepe az lenne, hogy a homokozó körül ott álljon, és vigyázzon arra, hogy senki ne kövessen el törvénysértést, és ne bántsa a másikat. És akkor olyan homokvárakat fognak építeni a gyerekek, kreatívak lesznek a saját elképzeléseiknek, képzelő erejüknek fog csak határt szabni. Ellentétben, ha mi odaülünk melléjük, és helyettük megcsináljuk, akkor se ők nem lesznek boldogak, se mi nem leszünk boldogak. Tehát szerintem nem szabad abban a hibába beleesni, hogy a kormányzat azt gondolja, hogy ő ki tudja találni, hogy pontosan hogyan kell a gazdaságot fejleszteni.
A beszélgetésünk második felét azzal kezdtük, hogy vajon egy átlagpolgár, aki nem makrogazdász, de mondjuk vállalatot vezet, az milyen, hogyan súlyozom az információk között, mire érdemes odafigyelni, és mire talán kevésbé. Hagy hozzak ide még egy adatot. Ugye a forint árfolyamáról rengeteget beszélünk, mi például az üzleti reggeliben minden reggel legalább 2-3-szor elemezzük azt, hogy éppen aznap mi történik a forint árfolyamával. Önök szerint, most nyilván, az, hogy erősödik vagy nem, ez egy számszaki kérdés, de egyébként önök hogy látják, a forint erősödőben van, Szupán Gergely?
A forint stagnálóban van, inkább azt mondhatnám, tehát gyakorlatilag a forint egy viszonylagos szűk csatorában mozog már másfél-két éve. Mindenképpen üdvözlendő, hogy nem állt rá arra a pályára, amire a legtöbb feltörekvő devisza ráállt az elmúlt két évben, mint a török lira, dél-afrikai rand, stb. Tehát ugye az látható volt, hogy még 4-5 évvel ezelőtt annyira együtt mozgott a forint a dél-afrikai randdal, ahol ott semmi közünk a Dél-Afrikához, de mégis annyira együtt mozogtunk, hogy nem lehetett megkülönböztetni a két árfolyamot. Most már annyira leváltunk róluk, hogy gyakorlatilag, ha azt a trendet követte volna a forint, mint a dél-afrikai rand, vagy a brazil rál, akkor most 500 lenne az euró, nem 315, vagy valami ilyesmi. Tehát most az, hogy mozog 3-4 forintokat, tehát gyakorlatilag ilyen 1-2%-os sávon belül mozog, gyakorlatilag ez egy viszonylag stabil devizát jelent. Tehát igazából némi kilengések néha vannak, de én úgy gondolom, hogy nagyjából ebbe a csatorában most vissza tud térni erre a 310-15 közötti szintre, néha kicsit följebb loki, néha kicsit lejjebb, de nagyjából ezzel jellemezheti. Amint már a műsor első részében beszéltünk róla, hogy ugyanakkor megvan arra a szansz, megvan arra a lehetőség, hogy miután a magyar gazdaság nettó hitelezővé válhat a következő 3 évben, abban az esetben akár menedékdeviza is lehet a forint. Onnantól kezdve viszont lehet, hogy a tartós erősödés. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye már megszűnt a devizahitelek problémája, hogy onnantól kezdve, hogy már nem kell a devizahiteleket hónapra-hónapra törlesztőket átváltani devizára a bankrendszernek, illetve a külföldiek, főleg a Templeton egy óriási nagy állam papírállománytól szabadult meg, ezt átváltott a devizára. Innentől kezdve, hogyha ezek a devizahitel kiváltások lezajlanak, onnantól kezdve nem lesz, ami gyengíteni tudná a forintot. Tehát elképzelhető, hogy egy hosszatávon egy stabilan erősödő trendre áll át. És amiről az előbb beszéltünk, hogy az évtized végére pont a munkaerőhiány miatt akár egy felpörgő inflációra is lehet számítani. Ezt igazából tényleg azt tudom megakadályozni, hogyha majd valamikor 2017 második felétől, tehát valamikor egy-két éves távlatban majd elkezd erősödni a forint, ez valamelyest fékezni tudhatja, csillapítani tudhatja majd ezt a későbbi esetleges felpörgő inflációt, ami a bérrobbanásból fakadni fog.
Zsidai Viktor?
Igen, ez a probléma, ez kicsit hasonló, mint ami a 2000-es évek közepén is volt fennállt Magyarországon. Ahhoz, hogy Magyarországon a magyar lakosságnak a fizetései a béreink konvergálni tudjanak, közelíteni tudjanak az európaiakhoz, amint valószínűleg közelíteni is fognak, ugye ez kétféleképp zajlhat le. Vagy az történik, hogy a forint-euró árfolyama mondjuk ugyanitt marad, és forintban nagyon drasztikusan nőnek meg a béreink, vagy az történik, hogy a forint beerősödik. Tehát mind a kettő lehetséges. Ugye a közép-európai országok közül több is azt az utat követte, akarva, akaratlanul, vagy mert nem tudtak ellenállni neki, hogy beerősödött a devizájuk, és igazándiból ilyenkor nem baj, hogyha nem kapok nagyon sokkal többet a saját devizámba fizetést, mert a nemzetközi vásárlóerőm folyamatosan nő, ilyenkor nincs nagy infláció. Tehát két modell van. Van az egyik modell, magasabb infláció, nőnek nagyon a saját devizában a bérek, és akkor a devizánk nem erősödik. És a másik lehetőség, hogy erősödik a devizánk, és akkor nem nőnek annyira a béreink a saját devizánkba. Ez részben gazdaságpolitikai döntés, de nem feltétlenül, ugye, amiről itt a kollégám beszélt, hogy a folyófizetési mérlege nagyon magas Magyarországnak a többletünk, tehát egy jelentős kereslet van a forintra, vagy kínálat van az eurón a forinttal szembe, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a forint akár nagyobb mértékben is erősödni tudjon. Ezt megpróbálhatja megakadályozni a magyar gazdaságpolitika, de mondom, ez részben egy választásnak a kérdés, hogy melyik úton akarunk konvergálni az európai bérekhez. Magasabb infláció és gyengébb forinttal, vagy alacsonyabb infláció és erősebb forinttal.
Ha már itt beszéltünk a magyar környezetről, is beszéltünk arról, hogy a hírek milyen súlya lesnek latba, egy picit bővítsük ezt a kört. Mire érdemes, amikor a magyar gazdaság mondjuk közeljövőjét próbálja valaki megismerni, vagy próbálja feltérképezni, mire érdemes igazából figyelni? Ugye rengeteg globális és európai mutatószámot és hírt hallunk, az olajárfolyamtól kezdve a német gazdaság állapotáig, a Fed kamat döntéséig. Önök szerint mik azok, melyek azok a legfontosabb tényezők, amelyek mondjuk rövid középtávon a magyar gazdaságot, akár a forint árfolyamát, akár a magyar gazdaság növekedési lehetőségeit leginkább befolyásolják? Szupán Gergely.
Hát a legnagyobb félelem jelen a Kína miatt van, a legnagyobb aggodalom a kínai gazdaságot övezi, hiszen Kínában számos jele van annak, hogy úgynevezett hitelbuborékok alakultak ki, illetve szellemvárosok vannak, túlméretezett kapacitások vannak, amiket le kell építeni. Ugyanakkor közben Kínában zajlik egy fogyasztás, tehát a gazdaság szerkezet átalakítása a fogyasztás irányába, mert az egyértelműen egészségtelen, hogy a beruházás ráta ilyen 50% körül van. Tehát nyilvánvaló, hogy jelentős mértékű átstruktúrásra van szükség Kínában. Hogy ez most kemény földetéréssel fog-e végződni, vagy sikerül lemenedzselni. Na most ez a kínai politikusoknak a dilemmája. Hál' Istennek pénzügyi szinten a kínai rendszer nincs nemzetközileg bekapcsolva. Pénzügyi szinteken nagyon-nagyon szűkek azok a csatornák, tehát olyan válságot, olyan pénzügyi krízist önmagában nem okozhat, mint a Lehman Brothersnek a csődje 2008-ban. Ugyanakkor kereseti oldalról tényleg beszűkültek a lehetőségek, de ugyanakkor, hogyha sikerül lemenedzselni azt, hogy fogyasztás irányába tér át a kínai gazdaság. Abban az esetben nem beruházási javakat kell exportálni Kínába, hanem fogyasztási javakat, tehát például autókat, stb. Tehát igazából nagyon-nagyon félünk, olyannyira félünk a kínai gazdaság lassulásától, hogy csak egy példát hagy mondjak, a Mercedesnek az első negyedéves kínai adásai 31%-kal nőttek, tehát ilyen drasztikus az a fékezés, ami Kínában van. Tehát egyre bizonyos területeken egyértelműen válságjeleit látszódnak Kínában, más területeken, ami mindig tart a robosztus növekedés, hogy ebből mi lesz, ezt meg egyre nehéz megtudni. Minden esetre mindaddig, amíg a kínai gazdaság nem zuhan vissza jelentősen, addig a Németországtól nem kell aggódnunk, hiszen Németországban egyértelműen a belső kereset fogja húzni a gazdaságot. Igaz, hogy nem lesz egy túl nagy, túl érénk gazdasági növekedés Németországban, de az látszik, hogy például a most megjelent legutóbbi munkaerőpiaci statisztikák is azt mutatják, hogy egy év alatt Németországban 544 000 új munkahely keletkezett, ami robosztus, és emellett évtizedek óta nem látott bérnövekedés van Németországban, miközben infláció ott sincsen, tehát a reálbérek gyakorlatilag 13 éve nem nőttek olyan gyorsan, mint jelenleg. Tehát az biztos, hogy Németországban a fogyasztás fogja húzni a gazdaságot, illetve a magánberuházások, főleg a lakásberuházások fogják húzni a német gazdaságot, ami persze a magyar építőipari szakembereket is kihúzza Németországba.
Zsidai Viktor szerint Kína mellett mire figyeljünk még?
Szerintem egy dolgot kell néznie, hogyha valaki, ezt a sok adatot elmondtuk, jobb hőmérője nincs a gazdaságoknak egyébként, mint a tőzs, de máig nem találtak fő jobb hőmérőt, úgyhogy szerintem aki az amerikai meg a német tőzsdeindexet nézi, egy dolgot kell nézni, hogy ezek mondjuk éves csúcspontot, vagy éves mélypontot ütnek, vagy egy éves vagy két éves mélypontokat. Ha azt látjuk, hogy éves két éves mélypontokat ütnek, ezekben benne lesz a kínai lassulás, ebben benne lesz a német lassulás, ha lesz. Ha meg csúcspontokat ütnek, az lesz benne, hogy a külső környezetünk jó. Tehát mivel a külső környezet határoz meg nagy mértékben bennünket, egy kicsi ország vagyunk, ezért szerintem aki ezeket a tőzsdéket nézi, az legalább már irányaiba látni fogja, hogy nagyon nagy baj közeledik, vagy nem közeledik nagyon nagy baj.
Zsidai Viktor, a Concord alapkezelő, Citadel alapjának portfólió kezelője és Szupán Gergely, a Takarékbank vezető elemzője voltak az Arénok ma esti vendégei. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Rihárd. Minden jót, viszontlátásra!